Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk, és ma egy nagyon-nagyon különleges könyvet fogunk ajánlani a figyelmükbe. Vendégem Lesír Zoltán, aki szerzője, de azt is mondhatnám társalkotója a Magasugrás című kötetnek, amely egyszerre egy fiktív leveles könyv, egy történeti áttekintés, egy művészettörténeti kísérlet, és egy nagyon érdekes képes könyv, társalkodó, alkotó, ha jól határozom meg, Ricardo Portillo, aki nagyon speciális módszerrel, grafikai, képszerkesztési módszerekkel rendezett kötetbe egy sor dokumentum értékű fényképet. De mielőtt bevezetnénk a könyv rejtelmeibe, az alap helyzetet vázoljuk. Dora Rattyent és Gretel Bergmant kérlek szépen mutasd be, Zoltán, hogy kik ők, és aztán mutasd be azokat a szereplőket még, akiknek a kapcsán születtek a te verseid, szövegeid, és akiknek az életükből összeáll ez a különös kötet.
A kötet, igen, a kötet két fő figurája, Dora Rattyen és Gretel Bergman. Ők a 30-es éveknek az élsportolói, atlétái, magasugrói voltak. Gretel Bergman a akkori Németországnak a legjobb magasugója volt, de országos rekordot is ugrott a berlini olimpia, 36-os berlini olimpia előtt, de nem vehetett részt a versenyen, mert az utolsó pillanatban eltiltották, mert hogy zsidó volt, és emiatt nem engedték részt venni a versenyen. És ugye három versenyző vehetett részt abban a számban, és akkor így a helyette a Dora Rattyen vett részt, aki akkor nem ért el csak negyedik helyezést, viszont akkor az ő pálya elindult fölfelé, és a bécsi Európa-bajnokságon világrekorddal első lett, és amikor elindult haza a vonaton Bécsből Brémába, akkor rendőrök leszállították és kivizsgálták, hogy szerintük ő nem is nő, és ez egy hosszú, bonyolult procedúra volt, és később neki akarata ellenére férfiként kellett élnie tovább. Dora Rattyen minden valószínűség szerint interszexuális volt, tehát hogy se nem nő, se nem férfi, hanem a kettő között, tehát hogy ő úgy született, hogy neki férfi és női nemi jegyei is voltak.
Nem ők.
Ez nem ritka. Ez nem egy ritka dolog egyébként.
Nem egy ritka dolog, és ebben a kötetben még bukkan fel olyan szereplő, vagy szereplők, akik hasonló helyzetben vannak. Meg hát felbukkan Csáki Bolya is, és egyáltalán ez a különös millió, amiben az olimpia, ilyen, ez a berlini olimpia ilyen politikai, társadalmi jelentőséget, sajátos jelentőséget kap, és a sport is teljesen átminősül. Hogy futottál bele ebbe a történetbe?
Vagy ezek igen, az nekem nagyon fontos volt, hogy a sportban mi egy véletlenül sem látunk semmit a szövegeken keresztül, tehát nem látjuk sem az ugrásokat, se a futást, hanem tehát, hogy maximum a visszaemlékezés jelenik meg, hanem a körülötte levő érzelmi, politikai, szociológiai, tehát a környezettel jelenik meg. Aki még fontos, az előbb nem említettem, a Stella Walsh, lengyel rövidtávfutó, aki szintén interszexuális volt, őt róla úgy derült ki, hogy lelőtték egy Clevelandi parkolóban, és akkor kivizsgálták. Szerencsére tőle már nem vették el a rekordokat, mint Dora Rattyentől mindent rekordot elvettek. Úgy futottam ebbe bele, hogy engem érdekelt ez az elején említetted, ez a levélvers, epistola, dokumentarista vers, ami igazából magyarul nem is nagyon létezik, vagy nagyon, nagyon kevés példa van rá, és hogy belefutottam, így olvastam újságcikkeket, és belefutottam ebbe a történetbe, és egyszerűen nem engedett el, tehát hogy folyamatosan visszatértem hozzá. És akkor kaptam egy ösztöndíjat a Stuttgarti Solitude-nél, ahol találkoztam Ricardo Portillóval. Ekkor már elég sok szövegem megvolt, meg nem csak a vers szövegek itt az érdekesek, hanem van ehhez egy ilyen elég nagy gyűjtés, ilyen újságcikkek, képek, tehát hogy egy ilyen adatbázis erről a témáról. És hogy... És akkor találkoztam Ricardóval, és elkezdtünk együtt dolgozni. Először egy fanzint készítettünk el, egy kiállításra, ott volt egy kiállítás, akkor ott részt vettünk közösen, és akkor itt egy kihajtogathatós fanzint készítettünk el, utána egy kiállítást, tehát hogy egy teljes, komplett kiállítást asszamblázsokkal, és ezután jött a könyv. Először németül, és aztán magyarul, és most még pár nyelven még dolgozunk rajta.
Hogy miért levélversekről van szó, ezeknek a sportolóknak a sporthoz való viszonya is nagyon sajátos, és az egymáshoz való viszonya is, hiszen nem csak sportolóként riválisai egymásnak, vagy olyan szempontból válnak riválisai egymásnak, ami kifejezetten sportellenes, miközben a saját magánéletük, testük, a magukhoz való viszony is számtalanszor megkérdőjeleződik, mintaként és ellenmintaként, vagy ellenpéldaként szolgálnak egymással, és ez szül egy elképesztően erős feszültséget. Azt hiszem, hogy innen indulhat ki ez a levelezősdi. De hogyha erről beszélnél, hát hogy ez...
Hát itt az, hogy ők... Tehát itt ilyen napló részletek, fiktív napló részletek, fiktív levelezések szerepelnek. A Magasugrás című kötetben ezen túl még szerepel egy levelezés Joseph Cornell és Marcel Duchamp között is, ami egy másik rétege a könyvnek, ahol ami utal így a kiállításunkra, és ami az ő munkájuk alapján készült. Számra fontos volt ez, hogy így lehet talán legközvetlenebből bemutatni ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy abban a szituációban, ahol írásban ezek az emberek őszintén meg tudnak nyilvánulni. Tehát, hogy igazából mintha csak egy papírnak, tehát hogy nem, tehát ez számra így izgató volt, hogy ezt ebből lírát létrehozni.
A kötet elején egy különös kísérletre hívott fel a figyelmet, hogyha az ember gyerekkori képei közé olyasmit kevernek, vagy illesztenek, ami nem emlékkép, vagy nem, soha nem történt meg olyan helyszínt, ahol soha nem jártunk, akkor egy adott pillanatban elkezdünk visszaemlékezni erre. És az az érzésem, hogy ezek a létező és nem létező emlékek és tapasztalatoknak a feltárása, megmutatása és az azokkal való kísérletezés az egyik nagyon fontos kihívása ennek a kötetnek is, és hát pont ez a Marcel Duchamp levelezés is ide visz vissza, vagy ezzel szembesül.
Ez az első, a Beültetés című szöveg egyébként egy libanoni filmre utal, abban van egy ilyen kísérlet, és ez nagyon izgalmas volt számomra. Másrészt, ami nagyon izgalmas számomra, hogy az egész könyvnek az egyik igazi főszereplője, tehát nem karakter szerint, hanem valódi főszereplője az a média, újságírás, hogy az hova visz minket, és hogy minthogyha az ültetné be számunkra ezeket a hamis képeket, emlékeket. Tehát, hogy ugye nem marad más, csak mint valami a történetmesélés. És hogy mi igaz, és hogy mi nem, ezt nagyon nehéz tudni. És a másik ilyen filmes dolog, mert azért hivatkozok most filmre, mert tényleg lírában nem nagyon van ilyen, de mondjuk a Herzog Wernernek vannak ilyen áldokumentarista filmjei, ahol egy dokumentarista pozíció mesél el, de úgy, hogy hogy ahhoz ő hozzá teszi az ő történetét is, és számra is ez valahogy így képeződik le. Képeződnek le ezek a történetek, versek.
Akkor olvassuk ezt a könyvet egy kicsit a képek felől. Érdekes, hogy azt mondtad, hogy nem a sport érdekelt, habár több vallomás is szerepel a szövegeidben, fiktív vallomás, vagy dokumentum is, újságcikkek vannak beillesztve a kötetbe, angol nyelven elsősorban, hogy kerülnek közel ezekhez a sportokhoz ezek a sportolók, és miért kezdenek el sportolni, jellemzően egy menekülés valamilyen módon a környezetükből. De hogyha a képeket nézed, akkor azt látod, hogy ezek a képek dekonstruálják egymást. Egyrészt látod a mozdulatokat, tipikus sportzsáner képek, és közben látod az arcokat, portrékat és teljes alakú fotókat látsz úgy szerkesztve, hogy valahol azért a megörökített személy legalapvetőbb, vagy legtöbb feszültséget hordozó vonásai, tulajdonságai emelődjenek ki, és ez a kettő valahogy úgy összeadódik. Egy-egy tekintet, egy-egy szájzúg, egy-egy jellegzetes testtartás, miközben látjuk a sport, ezekben az állóképekben is megelevenedik a sport, maga a magas ugrás.
Igen, ugye itt kizárólag női atlétákról van szó, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a 30-as, 40-es években a női atlétika az hát nagyon szomorú módon, de nagyon alá volt rendelve a férfinak. Tehát, hogy a nőknek például az egyik sportoló, a Dorothy Oden vall arról, hogy ő volt az egyik első edző, de hogy neki, mikor az olimpiára készült föl, akkor neki nem volt edzője, mint egy már olimpiát nyert, vagy második helyezést elért sportolónak nem volt külön edzője. Tehát, hogy az számunkra annyira elképzelhetetlen ma ez a szituáció, de hogy teljesen, mivel nők voltak, teljesen magukra voltak hagyva. A másik, amiről beszélsz, a fotók, na most itt ugye az még fontos említeni, hogy el vannak vágva sokszor ezek a fotók, és ezek nem véletlenszerűen vannak elvágva, hanem ebből a könyvből, hogyha mondjuk 30-40 példány rendelkezésre, akkor ebbe ki lehet rakni egy ilyen hatalmas könyvkollást a falra mondjuk. Ez többször több helyen is szerepelt, mint kiállítási tárgy, tehát maga a könyv. Ezt fontos említeni. Azt, hogy a sportolókról szerepel arckép is, és olyan kép is, ahol mozdulatban vannak, tehát hogy konkrét sport mozdulatban vannak, az szerintem kifejezetten fontos pont emiatt, hogy ezek a sportolók, atlétanők, ezek elsősorban emberek. Tehát, hogy ez nekem nagyon fontosabb, arról van igazából szó most az, hogy ők ez a mozdulat, az igazából egy esztétikailag szép dolog, de hogy itt nem ezen van a hangsúly.
Hát elsősorban emberek, de az, hogy hogyan emberek, és hogyan engedi a környezetük számukra, hogy emberek legyenek, és nem csak, hogy emberek, de nők, vagy pedig olyan emberek, akiknek a nemiségét megkérdőjelezik, kényszerműtéteknek vetik alá őket, kínozzák, lelövik. Tehát, hogy ez egy olyan egyszerű mondat, hogy emberek, miközben mindegyik hősöd, ha szabad ezt mondani, heroikus küzdelmet folytat azért, hogy az lehessen, aki abban a pillanatban, és ehhez csak bizonyos pillanatok adottak számára. Például az a pillanat, amikor megugorják a megfelelő magasságot, vagy megfutják a megfelelő időt. Tehát ilyen szempontból nem elválasztható a sport. A sportnak a jelentősége, a teljesítmény, a sport fetisizálása, a hatalmi viszonyok a sport mögött, a politikai játszmák. Tehát, hogy ezek a nők, ezek rá is kényszerülnek, meg választják is ezt az utat, hát, hogyha meg fel tudnak szabadulni, vagy meg tudnak szabadulni.
Igen, egy kicsit olyan, amit én láttam, olyan, többüknek olyan volt, hogy nem volt nagyon más választás. Tehát, hogy egyrészt egy menekülés volt számukra, az, hogy tehát rájöttek, hogy igazából ők egy atlétikai, vagy néhány atlétikai ágban kiemelkedőek, és akkor rájöttek, hogy így el tudnak menekülni abból a nehéz családi helyzetből, ahol őket mondjuk nem becsülték meg, vagy nem a helyükön voltak. Igen, tehát, hogy, de igen, ezeken a pillanatokon múlott, hogy mondjuk az a néhány vagy perceken, amikor ott voltak a stadionban, és futottak, vagy ugrottak, és hogy ott mit értek el, és utána az a igazi dráma, hogy miután sikert értek el, azután is ezek meg lettek kérdőjelezve, megkínozták őket, orvosi kivizsgálást hajtottak végre. Tehát, hogy hogy amit az előbb mondtam, hogy elsősorban emberek, tehát ennek ellenére elsősorban emberek, tehát azért ez egy nagyon súlyos dolog. Tehát, hogy...
Szöveg szintjén, vagy képiség szintjén hogyan lehet ezeket a folyamatokat megmutatni? Mivel az, amiről te beszélsz, az emberi állapot, mondjuk ki, azt hajlamosak vagyunk egy statikus dolognak elképzelni, vagy elgondolni, de hát épp ez derül ki, hogy semmi nem statikus, semmi nem adott, még a nemisége sem adott egyik-másik szereplődnek azonnal, hanem ez így változik, és változnak hozzá a viszonyok, és hogy ezt a folyamatot hogy lehet akár szövegben érzékeltetni. Vagy amikor te ehhez szövegben, ezek a fiktív szövegek, amikor születtek, akkor mennyi ebből a realitás, és mennyi a fikció? Hogy dolgoztál?
Aha. Hát ez úgy működött, hogy tehát tényleg nagyon sok anyagot elolvastam ezekről a szereplőkről, és próbáltam elképzelni, hogy ők hogyan beszéltek. Van, akivel van rádiófelvétel is, akkor ott megvan a hangja is, tehát hogy lehet, hogy éreztem, hogy ők egy bizonyos szituációra hogyan reagálnának, tehát mint egy színházban egy karakter. És akkor utána ezek így nekem megszólaltak, ezek a szereplők, és akkor így számomra ezek így működnek. Egyébként most a könyv alapján próbálok egy színdarabot is írni. Tehát, hogy ezt valahogy így kell elképzelni, hogy tényleg tehát a rengeteg dokumentum alapján, amik ott vannak mögötte, azok alapján próbálom ezeket a szereplőket megszólaltatni. De tehát, hogy mindenütt vannak fikciók, eltúlszások, van, ahol egész nyilvánvalóan rá lehet jönni, van, ahol csak van egy alaptörténet, és az alapján egy rekonstrukció, van, ahol egész konkrétan közel áll az mondjuk egy elbeszéléshez, mit tudom én, a Dora Rátyán apjának, találtam egy elbeszélését arról, hogy született a gyerek egy újságban.
Meg volt győződve, hogy ez a rész fiktív.
Az újság meghamisította el ezt a beszédet, vagy nem, azt nem lehet tudni, mert például a Times lehozott egy interjú Dora Rátyánnal úgy, hogy soha életben nem találkozott Dora Rátyánnal akkor senki. Tehát egy csomó olyan hamis média információ van, amiről nem lehet tudni, hogy hiszen én megpróbáltam oda menni Bréma közeli faluba, ahol a Dora Rátyán felnőtt, de ott egy idős bácsival tudtam egyszer telefonálni, de nem nagyon lehet, megközelíthetetlen ember volt, nem lehetett oda menni hozzá, és megkérdezett, nem is lehetett ez a bácsi, akinek az anyukája ismerte a Dora Rátyánt, és úgy tudott mesélni róla, de hogy nem nyílt meg ő senkinek. És egy csomó olyan, ennek ellenére egy csomó olyan újságcikk van róla, úgy, hogy azok az újságírók soha nem tudták őt elérni. Tehát ezért ezek a számomra nem fiktív elemek is lehet, hogy fiktívek, csak valakinek a nézőpontja.
Igen, az a baromi ellentmondásos ebben a dologban, hogy tekintettel arra, hogy a berlini olimpia résztvevőiről és nagyon híres sportolókról van szó, rengeteg dokumentum és újságcikk született róluk. Ráadásul a fotók zöme azok nem szokványos portréfotók, hanem nagyon közeli, vagy olyan típusú zsánerképek, amikor egy ilyen nagyon jellemző mozdulatot, mozgássort rögzítenek, filmfelvétel is van, Leni Riefenstahl filmfelvétele, te ezt említed is. Tehát, hogy az lenne az embernek az érzete, hogy itt minden dokumentálva volt a lehető legközelebbről. És akkor kiderül, hogy tulajdonképpen a lényeg, ami ezeknek az embereknek az identitás, nem tudom mi a lényeg, az identitása, az önmagukhoz való viszonya, ezt is beszéljük meg, hogy tényleg mi az, ami titok marad, amit nem tudtak, vagy nem akartak elmondani, vagy nem lehet, nincsenek hozzá verbális eszközök.
Hát az az igazság, hogy ezek úgy, szerintem ezek szubjektív dolgok, tehát, hogy most valaki elmeséli ezeket a történeteket. Én számomra ez fontos volt, és több történet is megjelenik a könyvben, ami különböző nézőpontokból van elmesélve. Tehát, mit tudom én, látja a Dolarátyán, hogy őt kivizsgálják, de azt a rendőr is elmeséli, mondjuk, vagy több ilyen szituáció van, ami többszörösen van benne, de több nézőpontból, és ez számra fontos volt, hogy ezek az elbeszélések, akkor is, ha ezek mondjuk erről van dokumentum, mondjuk erről a rendőri kivizsgálásról, a berlini Bundesarchivtól kaptam dokumentumokat, de akkor is az ott volt valaki, aki azt leírta, és hogy abban biztos, hogy van valami szubjektivitás, és ez számra izgalmas, hogy mit tudom, a Gretel Bergmantól megjelent egy könyv, amiben jó részt ezt a történetet dolgozza föl, meg az ő tehát ő nagyon nehéz sportkarrierjét, tehát hogy ez nagyon, szóval nagyon izgalmas volt, hogy több ember mesél el ugyanazt, hogy hasonló történetet, és hogy ezek összességéből áll össze valami, nem külön-külön, egyenként.
Itt jön be szerintem a Marcel Duchamp Joseph Cornell levelezés, és az a fajta kísérletezés a hozott anyaggal, vagy a meglévő anyaggal, ami körülötted van, vagy amihez hozzáférsz.
Az előzőhöz még hozzáfűzve, hogy számra a líra nem az egy különálló szövegből áll, hanem az egész könyv számra a líra. Tehát amikor az egész, tehát hogy ez a sok nézőpontból leírt dolog, tehát hogy ettől válik számra igazán versé, mert ezek annyira sokszor ilyen nagyon száraz szövegek. Ezt így kaptam el vissza. Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem. Többnyire azért inkább tetszik. És hogy a líraisága számra pont ebből áll, ez az a sok, sok irányból megközelített történetek felől. A másik ugye a kérdés a Duchamp-Cornell viszonyra, ott pedig ugye itt ők a találtárgynak az ilyen nagy apostolai a képzőművészetben. Tehát, hogy egy találtárgy hogy jelenik meg egy kiállító térben. És a találtárgy az lehet szöveg is. A Tandori Dezső erről írt egy fantasztikus verses könyvet, de hogy ez számra ez fontos, hogy így erre legyen hivatkozás, és ez legyen, tehát hogy ez megjelenjen.
Hát itt vannak ezek a találtárgyak, amelyeket ti összegyűjtöttetek, és te versben, Ricardo Portillo pedig ilyen kollázsokba rendezett. És hát különböző szempontok vannak. Én nem vagyok meggyőződve, hogy itt vannak kikristályosodott szempontok, mert rengeteg tabusítás volt a korszakban, 30-as évekről beszélünk, amikor egymásra tevődött a rasszizmus, a fajelmélet, a szexuális elnyomás, a szexuális kisebbségekkel való elnyomás, és a tradicionális elfojtás, a tradicionális nemi szerepekhez való ragaszkodás, tehát hogy minden egymásra tevődik. Nem tudom, hogy vannak-e szempontok, vagy voltak-e ezeknek az embereknek szempontjaik, fogalmaik. Mindenki tudta-e, hogy hol áll, ki, kicsoda. Ma, amikor azért mondjuk a társadalmi nemekről folytatott vita már valamennyivel tudatosabb, több kapaszkodó van, ma is azt látjuk, és éppen a sport területén, hogy annyira nehezen megközelíthetőek ezek a kérdések, és annyira nehezen eldönthetőek, hogy hát nem tudom, hogy itt tényleg szempontok kerülnek egymás mellé, vagy pedig közelítések és kísérletek arra, hogy lássuk, hogy ki hogyan látja magát, és hogyan látja a másikát.
Én nem pontosan értem, hogy itt mit értesz itt a szempont alatt. Ami fontos még, az nem is szerepel a könyvben, de mondjuk itt ez, amit most mondtál, hozzáfűzném, hogy most az utóbbi években is folyik egy sport per a Caster Semenya ügye, amely, aki szintén egy interszexuális futó, rövidtávfutó, és hogy most már nem ugyanaz a nyelv, tehát érdekes volt figyelni, ahogy a nyelv az újságokban a nyelv erről változik különböző korokban, de azért még mindig tehát arról van szó, hogy neki döntenie kell, hogy ő beveszi azokat a hormonokat, és akkor versenyzhet nőként, különben pedig nem. Tehát, hogy továbbra sincs ez a kérdés szerintem megoldva, maximum máshogyan beszélünk róla, de azért ez továbbra is szerintem egy létező, aktuális kérdés. Például Németországban és Ausztriában most már létezik a harmadik nem az iratokban, de ez sem egy eldöntött dolog, hogy ez egy egyértelmű, csak pozitív hatással jár, vagy ez, mit tudom én, utazáskor ez lehet valakinek probléma. Tehát, hogy ez elég nehéz kérdések, és nem tehát szerintem ez még nagyon sok dolgunk van.
De azért nehéz kérdések, mert reflektálatlanok, hiányzik a bátorság, hiányzik a szembenállás, vagy azért, mert megoldhatatlan, mert lényegében...
Hát nem hiszem, hogy megoldhatatlan. Én azt gondolom, hogy újra gondolást kíván. Tehát, hogy nem arról van szó, tehát mit tudom én, ha az atlétikát nézzük, ma van férfi kategória és női kategória. Ezt újra kellene gondolni valószínűleg, mert most az, hogy akármelyik kategóriába sorolják be ezeket a sportolókat, azzal mindenképp probléma van. Ha nőként sorolják be, akkor azok a női atléták, akik egy egész életet rá tesznek, és kiderül, hogy mégiscsak van a különböző hormonszinteknek egy előnyös hatása, akkor azok hátrányba kerülnek. Tehát, hogy maguk ezek a kategóriák, és maga ez a sport szemlélet a problémás. Tehát ez kíván egy újragondolást, ha a sportról beszélünk, de valószínűleg az élet sok más területén is ez újragondolást kíván. Egészen bizarr példa, amit tudom én, hogyha egy interszexuális embert börtönbe csuknál, akkor azt férfiként vagy nőként tegyék meg. Tehát, hogy ilyen egész abszurd helyzetek jönnek elő, hogy akkor ezekkel mi van? Tehát, hogy én csak azt gondolom, hogy ezt nem hiszem, hogy tehát én ezt nem nekem ebben a könyvben kell megoldani ezt a problémát, csak hogy erről gondolkodni kellene, vagy ez ennél sokkal bonyolultabb, hogy ugye itt nem csak a társadalmi nem van, hanem ezek az emberek így születnek, tehát hogy ez nem a gender, hanem az a szex, tehát hogy ez a dolgot, tehát hogy ez igen, újra gondolást kíván szerintem. Nem, viszont megoldatlan, de nem egyszerű.
Most a rádióhallgató valószínűleg azt gondolja magába, hogy ez valami marginális, perifériális, frivol, egzotikus téma, amiért elsősorban politikai okokból valakik nagyon ragaszkodnak. Azt mondtad az előbb, hogy nem érted, hogy mire vonatkozik a szempont.
A szót nem értettem, hogy a...
Igen, én meg azt gondolom, hogy ez nem marginális kérdés, és nem valamiféle biológiai furcsaságok problémája, hanem az a nagy kihívás, hogy hogyan beszélünk magunkról, hogyan tekintünk apropó szempont magunkra, mennyit engedünk láttatni apropó szempont magunkból, és mennyit veszünk észre a másikból, vagy hogy tekintünk a másikról. Tehát a szempontot azt a magunk és a másik felé irányuló tekintetként értettem. És aha, ilyen értelemben egyáltalán nem természetes, hogy a saját biológiai adottságainkra, meghatározottságunkra egyáltalán rátekintünk, tudatosítjuk. Az, hogy valaki nőként sportol, az lehet egy teljesen természetes, vagy férfiként soha nem reflektált állapot, vagy adottság. De hát ezek az emberek nem kapták meg ezt a luxust, hanem, és te magad is ezekkel az egymás mellé rendelt szövegekkel, meg perspektívákkal erre figyelmeztetsz, hogy nem, itt munka van.
Egyébként azért annyira, ha csak az interszexuálisokat nézzük, az annyira nem marginális, mert ha jól emlékszem, akkor ilyen 2000 emberből egy ember interszexuális, tehát hogy mindenkinek van a környezetében interszexuális ember, mindannyian ismerünk interszexuális embereket. Tehát hogy ez nem olyan, hogy ez egy fiktív kategória, amiben a pár ember tartozik a világon, hanem tehát ez egy létező dolog, de igen, ahogy szerintem nagyon fontos, amit kimondtál, talán az egyik legfontosabb, hogy ez saját magunkról is szól, mindenkiről szól ez az egész. Tehát, hogy a mi saját mindenkinek a helyzetét, ezt egyszerűen szempontját, ezt hogy tisztázni, reflektálni arra a pozícióra, ahol van.
Nem beszélve arról, hogy van egy skála, amin mozgunk, a saját nőiességünk vagy férfiasságunk skálája, és van, amikor nőiesebbek vagyunk, van, amikor kevésbé vagyunk nőiesek, van, amikor teljesen aszexuálissá válunk. És erre se reflektál senki, miközben annyira egyértelműnek tekintjük, hogy vannak nők, meg férfiak, van anya és apa és család, de hát nem, és hogy ebben ezek az elmozdulások, ez nagyon függnek attól, hogy viszonyunk egymáshoz. Apropó levélversek, meg egymáshoz való beszéd. Úgyhogy hát lehet kiki nézzen magába és magára, és nézzen rá a másikára, és mindenképpen remélem, hogy sokakhoz eljut ez a Magasugrás című kötet. Tényleg könyvtárgyként is nagyon-nagyon izgalmas, ide-oda forgatandó. Azt nem tudom, hogy működik ez a játék, amit mondtál, hogy több könyvből ki lehet rakni egy nagyobb kollást, de hogy a könyvön belül is nagyon jó ide-oda lapozgatni, összeolvasni a szövegeket és a dokumentumokat, vagy külön olvasni a szövegeket, és aztán külön megnézni a képeket. Tehát mindenképpen egy nagy kaland, és remélem, hogy sokak ráveszik majd magukat.
A kollázs az úgy működik, hogy vannak képek, amik el vannak vágva, és azok más oldalakon folytatódnak. És hogyha több példányom van, akkor azokat össze tudom illeszteni. Egymásra fednek ezek a könyvek. Aha. És vagy egy nagyobb méretű asztalra, vagy a falra fölött installálni lehet a könyvet úgy, hogy ez kiad egy nagy könyvkollást.
Na hát, ha ez az élmény is majd valahol, valahogy megtekinthető lesz, ez egy több nyelvenre lefordított kötete Lesi Zoltánnak, Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, hogy beszélgethettünk róla, és tényleg jusson el sokakhoz.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ez volt a könyvajánló rovatunk ma. A Magasugrás című kötetről, Lessi Zoltán kötetéről beszélgettünk, amelynek képanyagát Ricardo Portillo szerkesztette. Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió honlapján, és a prekiadó könyvéről a véleményüket a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is szeretettel várom. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Jó olvasást, tartalmas rádiózást, és szép estét kívánunk. Viszont hallásra!